Bevezető gondolatok. Ez a lapszámunk a hallássérültekről szól. Oly keveset tudunk róluk, hogy hajlamosak vagyunk ennek köszönhetően elzárkózni előlük, és azoktól a problémáktól, amelyekkel mindennapjaink során szembesülnek. Egyesületünk, a HIFA Románia évek óta harcol az esélyegyenlőségért. Egy olyan világ és környezet megteremtése és létrehozása érdekében, ahol nem jelent gondot vagy kellemetlenséget a másik ember korlátja, hanem nyitottak vagyunk elfogadni és azokra az erősségeikre építeni, amelyek igenis jelen vannak. Ebben kíván segítséget nyújtani tehát jelen lapszámunk, közelebb vívén az olvasókat annak a megértéséhez, hogy mit jelent hallássérültként élni egy olyan világban, amely hangokra épült. Hiszünk abban, hogy a megértés egy reális lépést jelent az elfogadás felé, amely könnyebbé teszi a beilleszkedést azok számára, akik kagylóként őrzik gyöngyeiket egy olyan világban, amely tudatlansága miatt elzárkozik előlük.
Terészke és a családja. Ebben a lapszámunkban a hallássérültek világáról szeretnénk egy pontosabb képet nyújtani. Minek utána egyesületünk évek óta kapcsolatban áll Gábor Terészkével és édesanyjával, Gyöngyivel, teljesen kézenfekvőnek és magától értetődőnek bizonyult, hogy ennek a számnak egyik cikke róluk szóljon. Mielőtt egy cikkíró találkozik interjú alanyával, elképzelései vannak a témáról, amit körül fognak járni, a kérdésekről, amik segítenek a téma kibontakoztatásában, valamint a találkozás alaphangulatáról. És ez most sem volt másként. Előzetesen szerettem volna, ha beszélnek a Terészke születésének körülményeiről, gyermekkoráról, a szerető és biztonságot nyújtó családról, amely körülvette és segítette az első lépések megtételében, a fejlődésben és a beteljesülésben. Ezzel szemben beszélgetésünk első felében minden gyökerestől felfordult. A nagyot hallásnak ténye teljesen eltörpült amellett, hogy ő élete első éveit egy árvaházban töltötte, aki igazi sikertörténettel bír, hiszen kamasz éveire elérte azt, amire minden árván maradt gyerek vágyik. A szerető családot. Igen nagy és pótolhatatlan ajándékot kapott az élettől, amelyet kellő alázattal és tudatossággal fogad, őriz és becsül. Terészke születésének körülményei tisztázatlanok. Papíraiból az derül ki, hogy fogyatékkal született, édesanyja a kórházban hagyta, ahol 2 éves koráig hányódott egyik intézményből a másikba. Végül Marosvásárra az Eminescu utcai árvaházba helyezték, ahol hozzá hasonló kiskorú árvákat neveltek. Ennek az intézménynek az egyik legnagyobb pozitívuma a tágra nyílt kapui voltak, amik lehetővé tették a gyerekek látogatását minden egyes érdeklődő számára. Így jutott el 2 fiatal lány testvér is, akik először nem Terészkét, hanem egy másik kislányt kezdtek el kivenni, sétáltatni és foglalkozni vele. Mivel azonban egyik alkalommal a kislány nem volt bent, amikor el szerették volna hozni, Terészkére esett a választásuk, akit nem vett ki senki, hiszen nem kommunikált. 4 évesen kommunikációs fejlődés szintje egyenlő volt egy 1,5 éves gyerekével, de tele volt szeretettel és hálával a szíve. Gyöngyi, örökbefogadó édesanyja elmondása szerint az egyszerű dolgoknak is úgy tudott örülni, ahogy mi a legnagyobbaknak sem. Későn derült fény arra, hogy Terészke hallássérült. Talán a hamarabb megfelelő orvosi eszközökkel, megfelelő szakemberek segítségével és egyénre szabott fejlesztési programmal sokkal többet ki lehetett volna hozni állapotából a normalizálás érdekében. Terészke 7 éves koráig élvezhette az Eminescu utcai gyermekotthon vendégszeretetét. Ezt követően mezőzáhra helyezték, hiszen 7-től 18 éves korig ez a központ látja el az árva, gondozásra szoruló lányokat. Kettős váltást jelentett ez Terészke számára, mivel nem csak otthont, hanem iskolát is váltott, kezdett. Állapotából adódóan Kolozsvárra helyezték a nem hallók számára létrehozott tanintézménybe. Családja hálával emlékezik vissza az itt eltöltött időre. Elismeréssel adóznak az iskola vezetői előtt, a tanári kar előtt, hálásak azért a nevelésért és azokért a hatásokért, amik Terészkéből becsületes, szeretetteljes, értékes embert faragtak. A család mindvégig Terézke mellett állt, 4 éves korában kezdték el alaposabban megismerni, időnként kivenni és gondozni, élményeket biztosítani számára, mert ezt a rendszert a Terézke 7 éves korában bekövetett váltás, a marosvásárhelyi otthonból a mezőzáhoni otthonba való költözése sem törte meg. Továbbra is kivették vakációk idejére, és hosszabb hétvégekre, ha tehették. Ebben nem csak az iskola, de az otthon is támogatta őket. Egészen addig a pontig, amíg az otthon esetében igazgatóváltás nem történt. Ez a változás megnehezítette a család és Terézke akadályok nélküli együttlétét, ami arra végleges döntésre juttatta őket, hogy Terézkét végleg kivegyék az otthon falai közül, ahol tulajdonképpen egyetlen napot sem töltött. A változás minden egyes szempontból pozitívnak és áldásosnak bizonyult. Terézke valamennyi átlaga nőtt, iskoláit jó eredményekkel sikerült elvégeznie, ami nem csak feledhetetlen emlékeket, hanem életre szóló barátságokat is jelentett. Az iskola befejezése óta napjai csendben, nyugalomban telnek otthonában, családja körében. Segít a háztartási munka elvégzésében, illetve elsajátította a quilling technikát, ami igazi szárnyalást jelent a kreativitásban. Munkái számosak és színvonalasak, több alapítvány egyesület életében programjaiba bekapcsolódnak. És miért ne? Mernek boldogok lenni, hiszen megérdemlik. Köszönöm szépen Szilágyi Gyöngyinek, a Terézke édesanyjának a közreműködést, ennek a csodálatos és tanulságos történetnek a leírása érdekében.
Igazi anyanyelvemre tanítani a halló világot. Erdély József elmondása szerint 11 rokon a hallássérült. Az apai nagyanyám a többiektől eltérően egészségesen született. A II. Világháború idején egyszer belázasodott, és a nagyanyja, az én ükanyám a kályha fölé tette, hogy helyre jöjjön. A láza valóban lement, de elveszítette a hallását. A szüleim szintén hallássérültek, a Siketek intézetében ismerkedtek meg Kolozsváron. Én is abban a városban születtem, de amikor 1 éves és 8 hónapos voltam, elhunyt édesapám, és anyám hazaköltözött Vásárhelyre a szüleihez. Nálunk a családban mindig mindenki dolgozott. Édesanyám az Azomúres alkalmazottja volt, 3 műszakban járt munkába, így többnyire a nagyapám nevelgetett. A jelnyelvre is ő tanított meg. Ő egyébként cukrász volt. A jelnyelvről és annak elsajátításáról a következőképpen mesél. A nyári vakációban sok időt töltöttem a nagyenyedi rokonaimnál. Ott az egyik szomszédasszony, egy idős nő könyvet tett elém, hogy a betűkkel is meg tudjak ismerkedni. Az anyai nagyanyám román, a többi rokonaim mind magyarok. De ott Enyedem román környezetbe kerültem, ezt a nyelvet tanultam meg, viszont mindig is igyekeztem egy kicsi magyart is felszedni. Beilleszkedése az óvodai és iskolai környezetben nem volt zökkenőmentes. A nehézségek az iskolában kezdődtek. Orvosi javaslatra normál tanintézetbe jártam. Mindig az első padban ültem, mégsem hallottam tisztán, hogy mit mond a tanítónő. Ha táblára írt, nem volt gond, de amikor magyarázott, alig tudtam követni. Gyakran kölcsön kellett kérnem az osztálytársaim füzeteit, hogy behozzam a lemaradást. Takács Éva, a hallássérültek egyesületének szakembere a következőképpen vélekedik. Józsi édesanyja sokáig ingadozott, fontolgatta, hogy nem lett volna jobb a kolozsvári intézetbe beíratni a fiát. Rengeteget beszélgettünk erről. Végül ő is belátta, hogy jobb, ha a gyermeke a családban marad. Józsi szerint nagy szerencsém volt az egyik szomszédunkkal. Tanárnő volt az egyik rokona, és elvállalta, hogy segít nekem a tanulásban. Vette át a szót a fiatalember. 7. osztályban aztán megbuktam fizikából, de az őszi pótvizsgán sikerült átmenőjegyet szereznem. A 11-es számú általános iskolába jártam, a középiskolát pedig a György és Sinkályban végeztem. 3 évig szakiskolai, utána 2 évet liceumi oktatásban volt részem. Autószerelői végzettségem van. De a nagy álmom az volt, hogy szakács legyek. Ahhoz viszont a gazdasági liceumba kellett volna felvételt nyernem a 8. osztály után. Ez nem sikerült, de a szenvedélyemről nem mondtam le. Csak nem másoknak, hanem a családomnak főzök. Iskolatársak is emlékek. 30 diákból 5 barátom volt, egyesekkel közülük óvodatársak voltunk. Kedvenc tantárgyaim a matematika, a földrajz és a sport voltak. A németet is kedveltem, csak mostanra már elfelejtettem. Szülőértekezletre mindig elkísértem édesanyámat, és jelnyelvre fordítottam neki az elhangzottakat. De a lényeg úgy is az volt, hogy vannak-e igazolatlan hiányzásaim, és milyenek az osztálynaplóba beírt jegyeim, arról pedig a jelenlétem nélkül is meggyőződhetett. Élet az iskola után. 18-19 évesen az egyesület tagjaként különféle irodalmi, történelmi, tánc és sportversenyekre jártam. Szeretek mozgásban lenni, utazni, és erre számtalan lehetőség kínálkozott. Aztán 2011-ben Takács Éva javaslatára és az ő segítségével elvégeztem Kolozsváron egy 4 hónapos képzést, amely feljogosított arra, hogy jelnyelvet oktassak speciális intézetekben sérült gyerekeket tanító pedagógusoknak. Az azt követő év elég nehéz volt számomra, ugyanis átestem egy térdműtéten. Akkoriban többnyire otthon ültem, pihentem. 2013 tavaszán szólt Éva, hogy pályázzam meg a 2011-ben indított projekt keretében felkínált állást, aminek betöltésére 2 évvel korábban kiképeztek. Amikor erről értesített, nem vettem komolyan a dolgot, de 2 nap múlva már megvolt az iratcsomó, amivel jelentkeznem kellett. Tavaly áprilistól 6 hónapig dolgoztam a sérült gyerekeket oktató pedagógusokkal. Eleinte Marosvásárhelyen, aztán az ország távolabbi részeiben, Szucsává és Vaszlui megyében, illetve Szebenben is küldtek. Romániában 100-an végeztük ezt a munkát. Érdekes volt az én igazi anyanyelvemre tanítani a halló világot. Júliusban viszont eléggé felgyorsultak a dolgok, amikor az egyik városban befejeztem a tanítást, indulhattam is a másikba. 1 hét alatt alig 1 napot tölthettem otthon. Az is nehézséget okozott, hogy akárcsak a beszélt nyelvnek, a jelnyelvnek is megvannak a regionális változatai, de azért szép időszak volt.
Hangokat látok. Mielőtt egy belátást nyithatnék a siket világ felé, 1-2 fogalmat tisztázni szeretnék. Több megnevezésüket ismerjük, azonban egyesek tévesek vagy akár sértőek lehetnek, ami a közösségüket illeti. Ilyenek a süketnéma vagy a süket. Miért is sértőek? Ha elgondolkodunk azon, hogy mikor is használjuk ezeket a kifejezéseket, talán rájövünk. Ha megkérdeznétek kollégáimat arról, hogy melyik az a megnevezés, ami nem sértő manapság, az a siket személy, nem megszokott még hazánkban, de Magyarországon már eléggé elfogadottá vált. Mi is ezt használjuk. Képzeljük el, hogy egy idegen városba érkezünk, körülnézünk és nem ismerünk semmit. Hát ilyenkor segítséget kérünk. Odafordulunk embertársainkhoz, hogy célba érjünk, ugye? Ez sokunkkal megtörténhet, de mi történik akkor, ha leszólítunk egy embert, ő elkezd jelelni, mi meg nem értjük. Ő segítene, de mi bepánikolunk és elfordulunk. Akiknek nem volt még kapcsolatuk siket emberrel, azok erős sokkot és hitetlenséget érezhetnek. A fenti történettel szemléltetni szeretném, hogy a siketség nem egy olyan dolog, amit látunk az utcán, nem vesszük észre, csak ha elkezdenek jelelni. Ez a kommunikációs rendszer nem csak holmi jelek tárháza, hanem egy rendszerben működő nyelv, olyan szintű, mint a mi hangos nyelveink, és mi jelnyelvnek hívjuk. Ez is egy olyan fogalom, amit így használunk. Az 1960-as években meginduló nyelvészeti kutatások pedig bizonyították, hogy a siket közösségekben használatos jelnyelvek a hangzó nyelvektől függetlenül kialakult szabályok által működtetett komplex fonológiai, morfológiai, szintaktikai rendszerrel, valamint diskurzus szabályokkal bíró nyelvi rendszerek, melyek a vokális-akusztikus csatornán át terjedő hangzó nyelvektől eltérően manuális-vizuális nyelvek. Végeztek olyan kutatásokat is, ahol mágneses rezonancia segítségével felmérték és bizonyították, hogy jeleléskor is, mint a mi nyelvünk használatakor, ugyanazok az agyi területek ingerlődnek. Sokan ilyenkor megkérdik, hogy vajon univerzális-e ez a jelnyelv? A válasz pedig nem. Minden nyelvnek megvan a maga sajátossága. Érdekességként azt is megosztanám, hogy dialektusok is vannak. Vegyük a magyar jelnyelvet példaként. 7 különféle jelnyelvi dialektusa létezik a magyarnak, mint például az erdélyi is egy ilyen forma, vagy a váci, vagy a szegedi. A siketségre vonatkozó számadatokat áttekintve fontos megjegyezni, hogy a siketeknek mindössze 5-10%-a születik siket családban. Ez azt jelenti, hogy a siketek közösségében kismértékű generációs folytonosság tapasztalható. A közösség nem belülről termelődik újra, hanem minden generáció siket tagjai többségében a hallók közül kerülnek ki, és sokáig halló környezetben nevelkednek, élnek. A siketeket és jelnyelveiket hosszú idő óta számos tévhit övezi. Egy párat a fentiekben már említettem. Ezek közül a legelterjedtebbek a következők. 1. Aki siket, az néma is. 2. A siketség együtt jár más értelmi fagyatékossággal is. 3. A nyelv azonos a beszéddel, illetőleg a nyelv egyetlen megjelenési formája a beszéd. 4. A jelnyelv azonos a pantomimmel. 5. A jelnyelv univerzális nyelv, azaz a siketek mindenütt a világon ugyanazt a jelnyelvet használják. 6. A jelnyelvnek a különböző hangzónyelvek esetenként mesterségesen kitalált jelekkel kísért formái önálló nyelvtani szabályok nélkül, mintegy követve egy hangzónyelv minden jellegzetességét. Barta, Hattyár és Szabó 2006-ban. A fenti tévhitekkel szemben elmondható, hogy a siketség és a némaság nem egymást feltételező jelenségek. Továbbá, noha a siket is nagyot halló populációban a járulékos értelmi fogyatékosság nagyobb arányban fordul elő, mint a hallók között, az együttes előfordulás egyáltalán nem tekinthető általános jelenségnek. Az a feltételezés nem helytálló, hogy a siket gyerekeknél az írás a beszéd megfelelő helyettesítője, hiszen nem mindenkinek van megfelelő irodalmi érzéke, és a jelnyelv írott formáját össze lehet téveszteni gondolatzavarral. Ezen kívül a siket gyerekek körében magasabb minden abúzus megjelenése, melyet nehezebben tudnak kifejezni, ha nincs rá jelnyelvi kifejezésük, és a hatóságoknak is problémás a felderítése, ha senki nem ismeri a jelnyelvet. A siket gyerekek nagyobb valószínűséggel szenvednek mentális problémáktól, melyek különböző faktorok együttes hatása miatt állhatnak fent. A családon belüli korai, hatékony kommunikáció megakadályozhatja ezen problémák kialakulását. A siketekkel foglalkozó klinikusoknak tisztában kell lenniük az adott gyerek kommunikációs képességével és a siketség fejlődésbeli lemaradásainak következményével. A helyi szolgáltatóknak lépéseket kell tenniük, hogy csökkentsék a siketek korlátait a kommunikáció és különféle szolgáltatások elérése területén. A fejlődést úgy tudjuk elérni, ha minél kreatívabb és vizuálisabb módszereket alkalmazunk a siket személyek fejlesztésében. Volt esélyem linci pszichológusokkal tapasztalatcserére, akik ezt hétköznapi szinten művelik. Teszteket alkalmaznak, terápiáznak. Ezt itt is lassan elkezdtük. Záróképpen szeretnék figyelmükbe ajánlani egy könyvet, végül is jelen cikk címét is arról a könyvről kölcsönöztem. Oliver Sacks Hangokat látok, amely csodálatos betekintést nyújt a siket világba. Németh Jakab Imola, klinikai pszichológus, a Romániai Siketek Országos Szövetségének Maros megyei fiókjának munkatársa.
A pihenés beszorítása felgyorsult életmódunkba. Az egészséges életmód szempontjából nélkülözhetetlen a megfelelő életvezetés, amely tartalmazza mindazon elemek összességét, amely az egészségre gyakorolt hatásukkal jótékonyan hatnak, vagy mellőzésük által különböző problémák felmerülésének adnak teret. Pihenés és az egészség kapcsolatban állnak. Az egészséges életmód kialakításának egyik tartó pillére a kiegyensúlyozottság, amelynek szerves része a pihenés. Az adekvát életmód alkalmazásának alapvető feltétele, hogy a pihenés és szabadidős tevékenységeknek is teret engedünk életünkben, hisz azok a regenerálódásunkat segítik elő. Mit értünk pihenés alatt? A pihenés fogalma alatt olyan aktivitások és tevékenységek összességét értjük, amelyek végzése által kikapcsolódást érünk el, illetve az életünk monotonitásából való kiszakadást eredményező tevékenységeket, amelyek következménye egy megújult és derűs állapot előidézése. A pihenés tehát lehet egy olyan tevékenység, amely a munkánkkal ellentétes cselekvések sorát foglalja magába. Különböző nyugtató és stresszmentes állapotokat előidéző foglalkozások testesítik meg a pihenést, amelyek az emberek számára relatív foglalkozásokat és szórakozások végzését jelenthetik. Beszélhetünk tévhitről, ha a pihenés meghatározása a cél. Ha elmélkedni kezdünk laikusként a pihenésről, az első dolog, amely eszmefuttatásunk következtetése, hogy pihenek, tehát nem teszek semmit. Azaz a pihenés egyenlő a semmittevéssel. Ez a megfogalmazás abszolút nem állja meg a helyét. A fentiekben tisztáztuk már, hogy miért hibás ez a felfogás, és miért nevezhető tévhitnek. A pihenésnek vannak formái? A pihenés két formáját különíthetjük el, a passzív és az aktív pihenést. Passzív pihenés. A passzív pihenés alatt az alvást értjük leggyakrabban, de ide tartoznak még ennek más formái is, mint a zenehallgatás, olvasás és nem utolsó sorban a kikapcsolódást, felüdülést elősegítő beszélgetések. Aktív pihenés. Ha az aktív pihenésre egy meghatározást keresnénk, akkor annak tartalmaznia kellene a testedzés és a szórakozás kombinációját. Olyan tevékenységek végzése, amellyel jó kondícióban tartjuk testünket. De fontos szempont, hogyha fizikai munkát végzünk, akkor a munkánk által megkövetelt testrészeink nyugalmát idézzük elő, és azokra összpontosítsunk, amelyeket munkánkban nem veszünk igénybe, valamint a szórakoztató tevékenységeink végzése közben megmozgatásuk jó érzéssel, üdítő hatással vidámítsanak bennünket. Miért hagyjuk ki leggyakrabban életünkből az éltető pihenést, és az milyen következményeket von maga után? Leggyakrabban a nem megfelelően kialakított életvezetési stratégia miatt marad ki életünkből a pihenés. Azáltal, hogy a pihenés idejét redukáljuk életünkben, nem is vagyunk tudatában annak, hogy milyen mély és borzalmas problémákat generálunk életünk számára. A nem megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés a munkavégzésünk közben jelentkezni fog, fokozottabbá téve benne a nehézségekre reagáló stressztűrő képességünk negatív megnyilvánulásait. Idegességet és türelmetlenséget idézve elő, nem is beszélve a teljesítő képességünk hanyatlásáról. Az inadekvát pihenés a társas kapcsolatainkra is kihatással van, következtében csökken a tolerancia embertársaink iránt, valamint közömbös megnyilvánulásoknak ad teret. Tudatában kell lenned, hogy az egészséges életmód tulajdonképpen a kiegyensúlyozott életmód. Nem hagyható el belőle a pihenés, mert így felborul a teljes rendszer. Mentálisan, lelkileg kifáradsz, amelynek testi tünetei is megnyilvánulhatnak életedben. Fáradékonyságot, csökkent fizikai erőnlétet tapasztalhatsz, vagy éppen mentális szinten csökkent teljesítő képesség jelentkezhet. Illetve a depresszió különböző árnyalatai, hisz tudod, hogy az egészség egy szoros láncszemet képez a test és a lélek szoros összefonódásából. Kívánom, kedves barátom, hogy a megfelelő pihenésnek engedj teret életedben, és élvezd minden egyes pillanatát, amely feltölt erővel. Tájékoztató. Ezúton szeretnénk tájékoztatni az érdekelteket, hogy a fogyatékkal élő személyek jogállását szabályozó törvényekben néhány fontos módosítást eszközöltek. A 762/2007-es rendelet, amely a fogyatékossági fokozat megállapításának orvosi és pszichoszociális feltételeit határozza meg, olyan értelemben módosult, hogy azon személyek, akiknél féloldali bénulást állapítottak meg, besorolást nyernek egy fogyatékossági fokozati csoportba. Tehát az új rendelet előírja a fogyatékossági fokozat megállapítását azon személyek számára, akik agyvérzés következtében féloldali bénulást szenvedtek, és részleges vagy állandó segítségre szorulnak a napi tevékenységek végzésében, tisztálkodás, ellátás, a gyógyszerek bevétele, stb. A fennálló helyzetet szociális ankéttal kell igazolni. A fogyatékossági bizonyítvány megszerzéséhez szükséges iratok. Kapcsos irattartó, személyazonossági igazolvány, eredeti és másolat, alkalmazottak számára eredeti fizetés igazolás, vagy nyugdíjasok számára nyugdíjazási végzési másolat, öregségi vagy rokkantsági nyugdíja felülvizsgálati dátum feltüntetésével, illetve nyugdíjszelvény. A bizottsági felméréshez szükséges orvosi bizonylatok. Orvosi levél, amelyet a családorvos ír és feltünteti az először kérelmező személy nyilvántartásában szereplő betegségeit. Eredeti szakorvosi véleményezés, amelyben fel kell tüntetni a diagnózist, a betegség stádiumát és a jelenlegi állapotot esetenként a betegség kezdetének dátumával. Más orvosi bizonylatok, kórházi kibocsájtók, analízisek, rendelői nyilvántartó másolatok, stb. A bizottsági szakértők kérésére. Egy másik módosítást a 67/2014-es számú törvénnyel vezettek be, amely által módosul és kiegészül a 448/2006-os törvény 59. cikkeje. Ezen módosítások értelmében azon fogyatékkal élő személyek, akiknek a betegsége olyan funkcionális vagy strukturális anatómiai elváltozásokat idézett elő, amelyek visszafordíthatatlanok, akik nem tudnak részt venni állapotjavító programon, és a bizottság számukra a fogyatékossági bizonylat érvényességi idejét véglegesként határozta meg, mentesülnek az állapotot felmérő bizottság időszakos ellenőrzése alól. Az új szabály alól két kivétel van. Azon személyek, akiknek az orvosi és pszichoszociális helyzete rosszabbodott. Azon személyek, akiknél felmerül a fogyatékossági fokozat megállapítására vonatkozó törvényes előírások megszegése.
Együtt a HIFA parkért. Kedves barátaim! 2013 telén azzal a felkéréssel fordult néhány személy hozzám, hogy vállaljam el a HIFA park menedzsmentjét a sikeres kivitelezés érdekében. Tudtam a projektről, de nem ismertem részleteket a megvalósítási tervről és a megtett lépésekről. Néhány hét alatt sikerült átlátnom a projektet, annak erősségeit és hiányosságait. Így 2014. januárjától hivatalosan én lettem a HIFA Park projektmenedzserem. Az év első negyedében véglegesítettük az előtanulmányt, valamint kikértük a projekt megvalósításához szükséges engedélyeket, amelyek az építkezési engedélyt szabályozzák. Az előtanulmány elkészítésével meghatároztuk a gazdasági mutatókat, amelyek alapján működni fog a HIFA Park, és a befektetés részletes költségvetését. Ugyancsak sikerként számolható el, hogy a Maros megyei tanács 2014 és 2020-as regionális fejlesztési terveiben kiemelt fontosságú projektként megjelent ez évben a HIFA Park megvalósítása. Ezen lépések megtétele szükséges volt a sikeres pályázat megírásához, amit a kiírás határidejének függvényében az idén megpályáztunk. 2014. július-szeptember időszakában elkezdjük a nagy építkezési előkészítő munkálatokat, felépítjük a kapus szobát, valamint előkészítjük a megfelelő infrastruktúrát a nagy beruházásnak. A projekt kivitelezése két részből fog állni. Elsőnek elkészül a szociális otthon, ami 75 sérültnek biztosít állandó lakhatást. Utólag a Respiro Center, ami ideiglenes szállást nyújt 69 szobában, körülbelül 130 sérültnek. A projekt teljes kivitelezési ideje 36 hónap és költségvetése 5.208.400 euró áfa nélkül. Párhuzamosan az adminisztratív és üzleti terv kidolgozásához szükséges teendőkkel több külföldi szervezettel felvettük a kapcsolatot partnerség céljából, valamint az önrészhez kértünk támogatást több külföldi befektetési alaptól. Etéren is sikereket számolhatunk el. Meggyőződésem, hogy sikeresen zárjuk a projektet, és hamarosan nagyobb sikerről számolhatunk be. Addig is erőt, kitartást és szeretettől áradó életet kívánok mindenkinek. Baráti üdvözlettel, Besenyei Sarolta.
Helping Hands, segítő kezek. Kérjük, támogassa tervünket 10 RON-nal a Helping Hands, segítő kezek program keretében. A Helping Hands program keretében bárki állandó támogató lehet meghatározatlan ideig, azzal, hogy havonta 10 RON-t adományoz a HIFA Parknak. Hogyan lehet valaki állandó támogató? Küldjön egy e-mailt az Office 2F-fel írva kukac.hifa.ro címen, vagy telefonáljon a 0744 95-99-90 számon, vagy látogasson el irodánkba hétköznapokon 10-től 12-ig és 15-től 17 óráig. Marosvásárhely, George Enescu utca 2 szám. 2. Aláír egy megegyezési szerződést, amit bármikor megszüntethet, abban az esetben, ha már nem akar állandó támogató lenni. 3. Az adományokat akár egy összegben vagy havonta át lehet adni, a szerződés kötéskor történt megegyezés alapján. Köszönjük, és Isten áldása legyen minden embertársunkon!